nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, mostani vendégem pedig dr. Lénárt Ágota, a Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanszékének vezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Hát azt hiszem, hogyha kijelentjük, hogy sok mindenki más mellett a sportolók mögött sincsenek könnyű hónapok, akkor nem fogunk nagyon mellé, úgyhogy van téma bőven, amit a pszichológussal érdemes kicsit elemezni. Mert a koronavírus járvány beárnyékolt ugye szinte mindent, azoknak pedig, akiknek a kenyerük a mozgás, a testedzés, különösen kihívásokkal teli volt ez az időszak, ez a lassan elmúlt másfél év. Ugyanakkor már mögöttünk van a részben budapesti rendezésű futball Európa-bajnokság, a nyakunkon pedig a tokiói olimpia. Természetesen ezeknek a világeseményeknek a lélektani vonatkozásairól is fogunk beszélni. De mindenek előtt általánosságban kérdezném önt, milyen tulajdonságokkal bíró sportolók vészelték át a legeredményesebben ezt a nehéz periódust, és milyen tulajdonságok hiányában volt a leginkább kínlódós ez az időszak?
Azt gondolom, hogy a megküzdés és a reziliencia kerül előtérbe. A megküzdés azt jelenti, hogy a különböző nehézségekkel milyen úton, módon tud megküzdeni a sportoló, hogyan éli ezt át. Tehát természetesen a nehéz helyzetekben lehet egy picit szomorkodni, de egy-két nap után túlteszi magát rajta, mint például amikor bejelentették, hogy egy év múlva lesz csak az olimpia. A többség azért túltette magát ezen, és viszonylag hamar, hiszen a sportban is mindig előfordulnak váratlan helyzetek, és ezeknek a kezelése úgymond hozzátartozik az ő repertoárjukhoz is. Természetesen sok sportolónak szüksége volt segítségre, ez az edzők, a környezet részéről és természetesen a szakemberek részéről is, hiszen, mint ahogy ők fogalmaztak tréfásan, hát most akkor életbe lép a sport GPS, újra tervezés, tehát hogy az adott körülmények között hogyan lehetett megoldani az edzést, hogyan lehetett megélni azt, hogy bizonytalan, hogy egyáltalán mikor kerülnek versenyre, hogy megrendezik azt a versenyt, ő egészséges lesz-e akkor, tudja-e hozni azt a formát, amit a többiek, vagy különböző országokból esetleg el se jutnak a versenyzők. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy egy idézőjelbe teszem, igazságtalan olimpia lesz, tehát mert a kijutási feltételek is nagyon változatosak voltak. A másik fontos dolog a reziliencia. Ezt a sportolóim úgy szokták érteni, hogy az a Kejfej Jancsi jelenség, hogy egy adott nehéz helyzettel, ha meg is küzdöttem, de utána hogyan tudok felállni belőle, hogyan tudok újra teljesítőképes formába jönni. Az is igaz, hogy ha nagyon sok ilyen jellegű esemény éri a sportolót, akkor előbb-utóbb kifáradhat vagy kimerülhet, hiszen ez rengeteg pszichés energiát ölel föl. Ami sokáig kérdés volt, hogy hogyan fogják megrendezni, mert abban azért a sportolók bíztak, hogy mindenféleképpen megrendezik, de például az, hogy nézők nélkül fogják megrendezni az olimpiát, ez is egy jelentős teher, éppen tegnap volt nálam egy olimpikon, aki azt mondta, hogy most akkor ugye az utolsó időszakban modellezni fogjuk ezt a helyzetet, hogy teljesen egyedül vagyunk a csarnokban, csak azokat a hanghatásokat fogom belerakni a mentáltréningemben, mentáltréning fejben gondolatban való mozgás játszást jelent a sportoló számára, amivel edzi az agyát is, tehát gyakorlatilag az agynak is aktív szerepet kell vállalni a versenyzésben, nem csak az izomemlékezetből dolgozunk. Tehát ez a sportoló is megkérdezte, hogy akkor most hogy alakítjuk át ezt a bizonyos mentáltréninget, ami természetesen azt jelenti, hogy most azokat a hanghatásokat, zajhatásokat fogjuk belerakni, ami ezzel kapcsolatosan az ő versenyzésébe belejátszik. Hányszor kell ezt elképzelni? Lehetőség szerint sok százszor, sok ezer. Miért? Azért, mert megjelenik az úgynevezett ismerősségi hatás. Ez a hatás azt jelenti, amikor pozitív értelembe véve az agy elkezd unatkozni, tehát azt mondja, hogy jaj, már megint a döntőt kell elképzelni, hát hiszen ezt már én csináltam sok ezerszer. Ez a pozitív unalom azt jelenti, hogy ezzel lehet kilúgozni azt, hogy a sportoló ne izguljon. És abban a pillanatban, amikor egy optimális funkcionálási zónában van, ami az ő számára jó, ebbe természetesen pici izgalom lehet meg kell is, mert az kell a a jó teljesítményhez, de akkor fogja tudni leadni az optimális teljesítményét, és ezzel gyakorlatilag nem a véletlenre bízza, hogy ő az olimpia napján milyen állapotban lesz, hanem mintegy programozza, beállítja azt a helyzetet, ahol ő a legjobban tud teljesíteni. Tehát rengeteg feladat van ezzel kapcsolatosan, és a külföldi megszólalásokból is egyértelműen látszik, hogy mentálisan ez egy nagyon nehéz helyzet lesz. Tehát a sportolóknak forró drótot biztosítunk, elérhetőséget, hiszen sok-sok váratlan helyzetre számítunk.
Az olimpiáról még kicsit később beszélünk bővebben, hiszen ami az eredeti kérdés volt, hogy mik azok a tulajdonságok, most általánosságban, amik az olimpiától függetlenül kérdezem, amelyek meghatározzák azt, hogy egy-egy sportoló hogyan vészel, tehát ezt az időszakot, illetve hogy hogyan jött ki ebből az egész nehéz periódusból, milyen típusú sportoló került ki ebből jól, és milyen típusúak rosszul.
Alapvetően a versengő típusúak, de itt is ugye különbséget kell tenni, akinek érett, fejlett a személyisége, tehát meg tud küzdeni ezekkel a hatásokkal, és rugalmasan, egy rugalmas személyiség háttérrel tudja kezelni ezeket a dolgokat, azok a sportolók biztos, hogy hamarabb és könnyebben ki tudtak belőle jönni. Tehát az a fajta elfogadás, amit egy sportoló számára ugye nem szoktak jónak tartani, hiszen nem fogadjuk el, hogy az ellenfél nyerni fog, de itt a helyzetnek az elfogadására gondolok. Természetesen, az nagyon meghatározó volt, hogy igen, egyik helyzetből a másikba hogyan tud hamar átlépni. Tehát a gyors váltásnak a képessége is fontos volt. Tehát, hogy akármilyen nehéz a helyzet, egy ilyen derűs nyugalommal, ami persze nagyon sok esetben nem derűt jelentett, de mégis azzal a nyugalommal és azzal az elszántsággal, azzal a kitartással rendelkezzen, hogy mindent megteszek, hogy odaérjek. És semmi más nem néz, csak azt, hogy ő töltsérszerűen beszűkítve a figyelmét a feladatra, hogyan tudja ezt a bizonyos állapotot elérni. Tehát egy érett, konfliktuskezelő, különböző helyzeteket gyorsan megoldó személyiség, aki ráadásul versengő, fantasztikus módon motivált, és a célra koncentrál, és minden nehézség ellenére azt mondja, hogy én ezt megcsinálom, oda megyek, el fogom érni lehetőség szerint a legjobb eredményemet, ezek a legfontosabb meghatározó tényezők.
Ki lehet azt jelenteni, hogy azok lesztek, vagy azok lettek a helyzet nyertesei, akik nem feltétlenül annyira tehetségesek, de nagyon szorgalmasak és nagyon kitartóak, azokkal szemben, akik tehetségesebbek náluk, viszont kevésbé szorgalmasak és kitartóak?
Ó, ez az edzőknek a régi dilemmája természetesen, hiszen nagyon sok esetben, nem mindig, de sok esetben a tehetségeseknek a szorgalma általában nem akkora, mint azon társaiké, akik nagyon szívósan dolgoznak, és bizony pont a fiataloknál lehet látni, hogy egy év alatt a szorgalmas az eléri akár még az országos bajnoki címen fölül a nemzetközi szintnek az alját, amiből ugye tovább tud lépni, míg a tehetségesek úgy érzik, hogy ó, hát ők ezt meg tudják csinálni, és nekik úgymond pont a tehetségük kapcsán kevesebbet kell edzeniük. De ez edzői munka is természetesen, és ebben a sportpszichológus tud segíteni, hogy mind az edzőnek segítsen abban, hogy hogyan bánjon az ilyen sportolójával, mind a sportolóval megértetni, hogy a tehetség az csak egy adott dolog, de ehhez a szükséges munka az elengedhetetlen, tehát ez nem kihagyható.
A pandémia felerősítheti ezt a különbözőséget azok javára, akik szorgalmasabbak?
Ezt így nem vizsgálták, nem tudom. Én a saját praxisomban ezt így ilyen karakterisztikusan nem láttam, de azt viszont igen, és ez mindenkire vonatkozott, hogy a nehézségekkel való megküzdésben azért sokkal több támogatásra volt szükség, és ennek megfelelően nagyon érdekes módon maga a munka is átalakult. Tehát általában normál menetben úgymond egy héten egyszer jön a sportoló, akkor kap egy órát, megbeszélünk mindent, kiosztjuk a feladatokat, megcsináljuk, kipróbáljuk, stb. De a pandémia alatt bizony nagyon gyakori volt, és ez meg is maradt azóta is, és nem is biztos, hogy ez baj a jövőre nézve, hogy sűrűbben jelentkeznek, de rövidebb időre. Tehát van, aki, ha nem is naponta, de 2-3 naponta bejelentkezik, elmondja, hogy mi történt, megbeszéljük a dolgot, és most, ahogy most már lehet személyesen is találkozni, most is érdekes módon ez a hibrid dolog még megmaradt, hogy bejelentkezik a rövidebb dolgokra, telefonon vagy bármilyen más felületen, és utána azért még igényli a szokásos ellátást is. Az edzők egy része tart attól, hogy sportpszichológus függő lesz a sportoló, ez nem igaz. A sportoló pontosan úgy használja a sportpszichológiát, mint bármi más, mint a masszást, a dietetikust, vagy jó esetben ugye az edzőt is, tehát ő a teljesítményéhez szeretne minden egyes módszert elsajátítani, felszívni azt a tudást, amivel ő meg tud birkózni. Sőt, a mi munkánkban nagyon gyakori, amikor a sportoló akár egy nagyon rövid 2-3 három hónapos munka után azt gondolja, hogy na, ő már mindent tud, és akkor elmegy, egy picit elmaradozik, de hát ahogy említettem, ezek okos sportolók, és akkor pár hét után rájön, hogy tudod mit? Rájöttem, hogy még mindig nem tudok annyit, mint amennyi kellene. De ez a fejlődésnek a lépcsője, főleg a serdülőkorban, aminek ugye az a mottoja, hogy annyit érek, amennyit teljesítek, tehát az ilyen életkorban bekövetkező kisebb-nagyobb botlásokat pontosan úgy kell vennie a szakembernek, hogy megtámogassa azt a folyamatot, hogy te most azért botlottál, hogy ebből tanulj és tovább tudj lépni. Ami persze senkinek sem kellemes, de hát tudjuk, hogy egyetlen magyar közmondás van, ami nem igaz, hogy az okos más kárán tanul, ez nem igaz, mert mindenki úgy gondolja, hogy majd ő okosabb és ügyesebb lesz. De hát ez a fejlődés útja.
A titoktartás nyilván kötelező, úgyhogy azt nem kérem, hogy mondjon neveket, de mégis mi volt a legkülönösebb, legszokatlanabb eset, amivel megkerestünk önt a sportolók a pandémia idej alatt?
Jó kérdés, ezen még így nem is gondolkodtam el. Talán a változó körülményekkel való megbirkózás az volt az egyik legfontosabb, meg inkább az a fajta aggódás, hogy odaérek-e, de nem a saját magam erejéből kifolyólag vannak kérdéseim, hanem abból, hogy megrendezik-e a válogatót, kijutok-e a válogatóra, nem leszek-e véletlenül én is vírusfertőzött, vagy a családomba ne legyen semmi olyan probléma, ami engem akadályoz. Tehát a családtagokért való aggódás az most jelentős mértékben előtérbe került, és a másik ugye a családi kapcsolatoknak az a hiánya, amit semmiféle képernyő felület nem tud pótolni. Tehát sokan arról számoltak be, hogy az ölelés, hogy megpuszíjam, hogy azt a fajta fizikai kontaktust átéljem a családtagjaimmal, ami régebben volt, az nagyon hiányzott nekik.
Tehát nem magukkal szemben támasztottak elsősorban kételyeket, hanem inkább a körülmények
miatt aggódtak. Inkább a körülmények, igen, az izgatták őket jobban.
Jó. Átérve kicsit konkrétabb, jobban megragadható területekre, az év egyik legnagyobb sporteseményen, a labdarúgó Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ráadásul ugye Budapest volt az egyik házigazdája a kontinens tornájnak, plusz a magyar válogatott résztvevője lehetett ennek az EB-nek, és várakozáson felüli teljesítmény nyújtott a csapat. Kezdjük most mégis az elődöntőig jutó dánokkal, hiszen az első mérkőzésen egy világ szorított azért, hogy a talán legjobbjuknak mondható játékosukról, Christian Eriksenről valamilyen biztató hírrel jelentkezzen valaki, miután az első finnek elleni meccsen minden előzmény nélkül összeesett a pályán. Miután kiderült, hogy Eriksen magához tért, a dánok folytatták a mérkőzést és elvesztették azt, aztán kikaptak a következő meccsükön is, majd egészen elképesztő talpraállásról tanúságot téve bejutottak a legjobb négy közé. Mi az a lélektani helyzet, ami ilyenkor kialakul egy csapat tagjai között, a játékosokban, az edzőkben? Mi a pszichés menete a folyamatnak a valóságos és a képzeletbeli összerogyástól a csillogó játékig?
Azt nem tudom, hogy a dánok milyen pszichológiai segítséget kaptak, de hogy kaptak, az biztos, mert le is nyilatkozták. Másrészt a látott trauma is trauma. A nézőknek is, a játékosoknak is, a bíróknak is, mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy szakmai szempontból az az egy óra az nagyon kevés volt. Tehát az sokan úgy gondolták szakmai szempontból is, hogy ott egy kicsivel több időt kellett volna adni, hiszen ott még lesokkolódtak a játékosok, és ilyenkor nem lehet azt mondani, hallottam, hogy elhangzott egy olyan nyilatkozat is, hogy aki nem bírja, az menjen haza, vagy valami hasonló. Ez butaság, tehát ha ér valakit egy ilyen hatás, azt föl kell dolgozni, abból ki kell jönni. Természetesen, ahogy kijön belőle az ember és szakemberek segítségével ez a folyamat, valamennyire, nem teljesen, de valamennyire gyorsítható, az egy nagyon fontos tényező. Másik oldalról, én 5 évig mentőztem társadalmi munkában, és tudom, hogy az újraélesztések nagy része a legnagyobb szakmai gondosság ellenére sem szokott sikeres lenni. Tehát az, hogy ez így alakult, ez egy óriási eredmény, óriási csoda, tehát ez a dál sportolónak az új életét jelenti a szószoros értelmében. Abba belegondolni is szörnyű lenne, hogyha ott valahogy máshogy alakul a történet, akkor ez milyen hatással van. Viszont ahogyan a lábadozás, most a mentális értelembe véve, ahogyan a lábadozás elindul és a csapat magához tér, egyrészt megkönnyebbülnek, hogy életben maradt a csapatjátékosuk, másik oldalról pedig újra tudnak fókuszálni az Európa-bajnokság felé, ennek az időszaka, ahogyan fölfelé ívelt, természetes módon ennek megfelelően az eredmény is tud javulni. Másik oldalról ugye nem elhanyagolható az úgynevezett társas támasz, hiszen itt nem csak a beteg játékos felé irányul a figyelem, hanem egymás felé is, és önkéntelenül megjelenik az a dolog, hogy akármi történt velünk, mi megmutatjuk, mi megcsináljuk, mi szeretnénk bizonyítani ennek megfelelően, hogy hogyan alakuljon tovább a dolog, tehát óriási dolog volt, hogy ők idáig el tudtak jutni, és hát az ember fájlalja, hogy ilyen helyzetben még akár, sőt, hát az elődöntő mindegyik csapata ugye a szakvélemények szerint is megérdemelt volna egy-egy döntőt, úgyhogy még azon is, most persze természetesen tréfálkozom, de még azon is lehetne gondolkozni, hogy vannak sportágak, ahol két aranyérmet osztanak, úgyhogy itt azt hiszem a harmadik helyért való küzdelem is ugyanolyan nívós és színvonalas, mint az
ilyen szempontból egy tipikus történet? Tehát, hogy amikor valaki itt valamiféle nagy trauma ért, és abból kedvezően jön ki rövid távon, akkor utána törvényszerűen érkezik egy felemelkedési szakasz?
Igen, ezt a katasztrófa és krízis intervenciós szakirodalom úgy is említi, hogy a mézes hetek. Tehát például, amikor árvíz, egyéb természeti csapás kapcsán összefognak az emberek, és megsegítik őket, akkor van egy ilyen szakasz, amit mézes heteknek neveznek. Ez azt jelenti, hogy akkor nagyon-nagyon sok figyelem odafordul, kapnak ellátást, támogatást, foglalkozik velük a sajtó, de utána a mézes hetek ugye lecseng. Most az Európa-bajnokság elég rövid volt abból a szempontból, hogy ez beleesett, ez általában ugye 2-3 hét. Ez az időszak, ez itt ebben a pillanatban is így realizálódott, de utána önkéntelenül következik egy vákumhatás, amikor úgymond elfáradnak az emberek, érzelmileg is, meg fizikailag is, meg mindenféle értelemben, amikor már egy kicsit idézőjelbe téve leülnek, és akkor következik megint egy újabb föllángolás. Ez lehet hullámzó is, de a színusz hullámnak a kiterjedése egyre kisebb lesz.
Hát ha már futball és lélektan, akkor feltétlenül érdemes beszélni a magyar válogatottról, meg a szurkolókról is, hiszen a drukkerek zömének még csak hasonló személyes élményben sem volt része eddig életében, mint például akkor, amikor Fiala Attila Puskás arénában megszerezte a világbajnok franciák ellen a vezetőgólt. Túlzok, ha azt mondom, hogy ez maga volt a katarz és a végtelenségi kiéhezett magyar futballkedvelőknek?
Nem, azt gondolom, hogy egyáltalán nem túlzás, és hogyha egy pillanatra nagyot ugrunk a mesék világába, akkor gondoljunk bele egy kis ország, egy nagy ország ellen, egy világbajnok ellen le tud tenni az asztalra egy olyan teljesítményt, ami mindenkit meglep. Tehát, mint a legkisebb királyfi, amikor elindul, és fantasztikus küzdelem után eljut a csodálatos várkastélyba, és megkapja azt a jussát, amiért dolgozott. Tehát volt ebben valami jó értelembe véve meseszerű, hogy a kicsiknek is sikerült. Tehát Dávid és Góliát, és így tovább, tehát rengeteg irodalmi és művészeti példát tudnánk mondani. Ami viszont meghatározó, hogy óriási jelentősége van a társadalom számára. Tehát, hogy ez a hétköznapi embernek is egy olyan erőt tud adni, ami az ő saját motivációját, az ő saját értékrendjét is befolyásolja, sőt, egy motivációs töltetet is tud adni, hogy meg tudjuk csinálni, mi is érünk annyit, nem csak a nagyoknak sikerülhet. És így tovább, és ez tovább tud menni. És úgyhogy ilyen értelemben a sportnak óriási ereje van, hiszen a társadalom minden tagjára hatással van, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek most akkor ezrével fognak menni futballozni, de ugyanez lesz az olimpia után is, teljesen mindegy, hogy ki fog nyerni a sporták szempontjából, mert a gyerekek azt fogják akarni, oda fognak menni, és azzal szeretnének foglalkozni. Tehát itt a mintaadás és a mintának az átvétele, sőt, a mintának a beültetése, beépülése a személyiségbe, az is nagyon fontos lesz. Tehát innentől kezdve lehet, hogy egy kisgyereknek csak annyit fog mondani az apukája, hogy hát figyelj, ezt a magyar válogatott tagja biztos nem csinálná meg, amit te. És akkor az már bőven elég lesz a nevelés szempontjából. Tehát ez a mintaadás is meghatározó lesz. És lehet ezzel nevelni, terelni, jó értelembe véve egy magasabb mentális szintre vinni magát az egész társadalmat. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy na, hát azért ilyet eddig nem kellene elmenni, én meg azt gondolom, hogy igen, mert a sportnak pontosan ez a küldetése, pontosan ez a szerepe, hogy adjon mintát, adjon örömet, és adjon azzal kapcsolatosan is többletet, hogy egészséges életmódot éljenek az emberek. És itt ezek a dolgok már összekapcsolódnak, tehát ez a több célú hatás, ez meg tud valósulni. És ez pedig akkor a fejlődés szolgálja. Én voltam egyszer egy továbbképzésen, amikor megkérdezték, hogyha egyetlen egy szóban kellene kifejezned a szakmádat, mit mondanál, és én azt mondtam, hogy a fejlődés, a fejlesztés.
Nem tudom egyébként mennyire követi a labdarúgást, de hogyha akár csak felületesen is, az biztosan tudja és látja, hogy ez a Marco Rossi féle magyar válogatott egészen előtt az utóbbi évtizedek szinte összes magyar csapatától, és nem csak a szervezettségét, a játékát tekintve, hanem vagy inkább elsősorban a csapategységet, a végtelen elszántságot, a tüzet illetően. Olyannyira, hogy mintha már azok az indulatok is eltűntek volna a közönség köreiből, amelyek a játékosok extra fizetése miatt fortak sokakban. Mit tudhat Rossi, amit az elődei nem tudtak?
Az biztos, hogy azt tudja, hogy az alkalmazott sportpszichológia azon elemeit, amit neki edzőként kell alkalmaznia, azt ő sikeresen beépíti a felkészítésbe. Az is nagyon fontos, hogy a biztató, támogató attitűd meghatározó. Tehát oké, valami nem sikerült, gyerünk tovább, csináljuk tovább, javítsd ki, tehát hogy megfelelő munkalégkör teremt ahhoz, hogy az eredmény meg is tudjon születni. És az a fajta fanatizmus, az a fajta támogató légkör, hogy ezt el is lehet érni, ezzel tudja fanatizálni a játékosokat, ami ugye be is bizonyosodott, hogy így van. Az edzők szempontjából nagyon-nagyon fontos lenne, hogy azokat az elemeket, amiket edzőként meg is tudnak valósítani, azokat beépítsék a munkájukba. Tehát, hogy megfelelő pillanatban föltüzelje a játékosokat, vagy visszanyugtassa őket, hogy ezt a bizonyos optimális funkcionális zónát tudják tartani. Ez persze a játék különböző szakaszaiban eltérő lehet, ezt az edzőnek ugye tudnia kell, és ennek megfelelően állítja be ezt az állapotot. Hogy a javításokkal kapcsolatosan ismerjen olyan gyors technikákat is, amivel ott a pályán meg lehet rögtön változtatni a továbblépés lehetőségét. A másik nagyon fontos dolog, hogy az itt és mostban tartsa a játékosokat, mert a hiba, ami megszületett, azt mond már nem lehet javítani ott a játékban, de ami következik, azon bizony igen. És hogyha a játékos akár leragad a múltba, vagy elkezd gondolkozni azon, hogy Jézus Mária, mi lesz a jövőben, ez egyik se jó. Tehát az itt és mostban kell őket tartani. Vissza kell tudni állítani a fókuszt, hogy semmi mással ne foglalkozzanak, hogy megfelelő célformulákkal kell hajtania őket, hogy motiváltan haladjanak az eredmény felé. És ugye nem utolsó sorban azok a kognitív képességek, amik a stratégiát, a taktikát érintik, amiket jó értelemben már ugye begyakoroltak, és ezügyben is nagyon sok pozitív dicséret hangzott el, hogy pontosan tudják, hogy mikor mit kell játszani, és az adott pillanatban ugyanúgy gyorsan tudjanak változtatni rajta, és hadd pörögjön, hadd menjen tovább a játék. Ezek az elemek mind-mind felismerhetőek voltak az edző munkájában.
Kedves hallgatóink, a Nem Játék Budapest Sport Podcast vendége továbbra is dr. Lénárt Ágota, pszichológus. Ugorjunk egyet. A magyar válogatott a meglepetésszerűen érett játéka ellenére sajnos nem jutott tovább a csoportjából. A mindjárt kezdődő tokiói olimpián azonban nagyon is komoly eredmények várhatók a sportolóinktól, jó néhány klasszisunktól. Olyanoktól is, akikkel önnek is napi kapcsolata van a praxisában. Mi a tapasztalata, mi foglalkoztatta a leginkább az elutazás előtt a játékokon szereplő sportolókat? Mi volt az, amiben önnek kellett leginkább segítséget, támaszt nyújtania?
Azok a sportolók, akik folyamatosan készültek, ott már csak az utolsó simításokat kellett megtenni, tehát pontosan ismerik a módszereket, sőt, mentális edzésprogramjuk is van, egészen odáig, hogy mit fognak csinálni az olimpiai faluban, mikor, mire van szükségük, hogyan osztják be az idejüket, pontosan figyelve a buszmenetrendekre, és így tovább. Tehát ugyanúgy megcsinálják a forgatókönyvét a felkészülésüknek, mint ahogyan itthon. És ez egyfajta biztonságot ad, mint ahogy ők szokták mondani, akkor odaérek. Tehát, hogyha minden a helyén van, viszont van A terv, B terv, C terv is, tehát ha véletlenül nem jut el az edzéspályára, akkor hogyan tud máshol gyakorolni, és így tovább. Ha véletlenül csúszás van, ugye például a megérkezésnél esetleg később kerülnek ágyba, és így tovább. Tehát, hogy a különböző alternatívákra is kidolgozták a megfelelő válaszokat. Ami nagyon izgalmas, és szinte mindig előfordul, tehát a gyakorló sportpszichológus számára mindig probléma, hogy itthon fölkészül, főleg az, aki először megy olimpiára, fölkészül, és utána meglátja a forgatagot, hát ami most ugye nem lesz akkora, sem az olimpiai, hát az olimpiai faluba igen, de ugye mivel nem lehet majd kimenni, meg a város, meg nézők, stb. Ilyesmi nem lesz, de hogy mégsem pontosan ugyanazt fogja kapni, mint amire fölkészült. És ezzel kapcsolatosan, hogy az olimpia egy másik élmény, és ezt másképp kell kezelni, ez azoknak, akik először mennek olimpiára, ez sokkoló tud lenni, de ezen viszonylag hamar át lehet lendülni. Az viszont, hogy most kiderült, hogy nem lesznek nézők, itt az utolsó pillanatban azért a mentál tréningjét mindenki szépen át fogja alakítani. Mit lehet ilyenkor tenni például? Ugye föltették a kérdést a sport sportolóim is, képzeld oda a szurkolást. Bármilyen hihetetlen, ez egy pozitív skizofrénia, a fejedben legyen ott az a hang, amivel te jól tudsz dolgozni. Mi van, ha nem jön elő ez a hang? Azt is modellezd le, azt is csináld meg, hogyha A változat nem, akkor B változat ilyen szempontból tudjon működni. Ez természetesen nehéz. És mivel sose próbálták ki, vagy van, aki most utolsó pillanatokban még itthon ki tudja próbálni, ez nehéz, de leküzdhető feladat.
Egy olimpia sportoló pályafutásának a csúcseseménye, meg amúgy is az élmények élménye, de ahogy most ön is többször említettem, a Tokióban jelenállás szerint nem lesznek nézők a lelátókon, a versenyzők csak akkor hagyhatják el az olimpiai falut, hogyha éppen jelenésük van a stadionban, a csarnokban, az uszodában, még csak egymás eseményeire sem mehetnek el szurkolni. Akadhat olyan, akit a beharangozottak szerinti dráko, olyan szigorú szabályok, ez a folyamatos kontroll, a szabadság hiánya visszavet majd a teljesítményében? Vagy egy igazi profi az nem foglalkozik ilyesmivel, és teszi a dolgát, amilyen körülmények között éppen kell?
Az igazi profi arra koncentrál, hogy az ő teljesítménye a megfelelő módon megjelenjen. Tehát, mint ahogy említettem, ez a töltsérszerűen beszűkülő figyelem, ez már itthon az elutazás előtt is megjelenik, sőt, szoktam mondani a sportolóknak is, hogy most már ne foglalkozzanak olyan dolgokkal, amik esetleg zavarják ezzel kapcsolatosan az ő felkészülésüket, tehát csak azzal, ami meghatározza majd a teljesítményt. Viszont ahhoz, hogy csak arra tudjon fókuszálni, amire szüksége van, ezt viszont be kell gyakorolni. Tehát ez egyik pillanatról a másikra nem megy. Mint ahogy a sportpszichológiai módszereknek a többsége, úgynevezett gyakorlásterápia, tehát előzetes gyakorlás szükséges ahhoz, hogy ott majd, mint egy gomnyomásra át tudja a figyelmét is váltani.
Önnek mi a tapasztalata? Hogy látja, hogy általánosságban, milyen állapotban, milyen mentális állapotban vannak a magyar olimpikonok? És talán az sem mellékes, hogy milyen állapotban vannak a felkészítőik, a tanácsolóik, maguk az edzők.
Az edzőket ugyanúgy kell segíteni, tehát hogyha nekik is szükségük van segítségre, akkor értelemszerűen ez egy nagyon fontos momentum, mert az edzőnek az izgalma át tud ragadni a sportolóra is természetesen. Tehát volt sportolóm, ráadásul olimpiai bajnok, aki egy adott pillanatban hazaküldte az edzőjét, mondjuk ez nem az olimpián történt, de világbajnokságon, mert ott az edző valami miatt túlcsúszott ezen a határon, és jobban izgult, mint a versenyzője. Az edzők azért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert az ő teljesítményük a sportolón keresztül jelenik meg. Tehát ő hiába tesz meg mindent, nem ő a végrehajtó. Tehát nagyon sok edző panaszkodik ezzel kapcsolatosan, hogy megőrül a kispadon, mert egyszerűen nem bírja el ezeket az izgalmakat. Ez egy ilyen szakma.
Mit gondol, az elmúlt másfél évben történtek miatt az átlagosnál több meglepő eredmény születik majd Tokióban? Amikor ezt kérdezem, nem csak arra gondolok, hogy a klasszisok különböző körülmények között készülhetnek, kinek könnyebb, kinek nehezebb dolga volt az adott ország járványügyi szabályai miatt, hanem arra is, hogy ennek a korábban sosem volt helyzetnek az eltérő pszichés megélése átalakíthatja vajon az erőviszonyokat.
Én azt gondolom, hogy lesznek meglepetések. Mindig vannak kötelezők, tehát akiktől várják az érmet, az aranyat, de biztos vagyok benne, hogy lesznek becsúszó szerelések, mint ahogy a fociban mondják, és akkor ez azt jelenti, hogy ki fognak csúszni olyan eredmények pozitív értelemben, akiktől nem várták, aki meglepetést fog tudni okozni, és én azért remélem, hogy
magyarok is lesznek köztük.
Én most csak a magyarokra gondoltam, igen, aminek nagyon fogunk tudni örülni.
Hosszú-hosszú ideje a sportban él, és mindig a versenyzőket, meg az edzőket, meg a különböző sportszervezetek vezetőit kérdezik attól, hogy mit vár az olimpiától. A pszichológus mit vár? Milyen eredményeket vár a magyar csapattól?
Jókat. Érmek számába természetesen én se szeretnék nyilatkozni, mert szerintem az egy nagyon mozgó kontingens lesz ilyen szempontból. De azt gondolom, hogyha a mentális nehézségekkel meg tudnak küzdeni a sportolók, akkor bizony jó pár meglepetésben lehet részünk.
Doktornő, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kedves
hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották, Lénárt Ágotával és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!